Az a helyzet, hogy ez a műsor, ennek a műsornak a rögzítése Berlinben történik, mert hamarosan hivatalosan is megnyílik a berlini IFA kiállítás, ami a, hát a technológiai és az elektronikai világnak az őszi európai seregszemléje. És eddig nagyjából azt lehetett mondani, hogy ez a berlini IFA, ez megpróbálja felölelni a legtöbb olyan területet, ami ezekhez az iparákhoz kapcsolódik, tehát vannak itt audiovizuális termékek, vannak háztartási elektronikai berendezések, vannak hát, TV és audio jellegű újdonságok, illetve eddig nem nagyon hiányoztak az okostelefonok sem erről a kiállításról, de most úgy néz ki, hogy változnak a dolgok, mert nagyon-nagyon kevés olyan telefongyártó jött el Berlinbe, akik ténylegesen hoznak is valami újdonságot, és sokkal hosszabb a listája azoknak a gyártóknak, akiknek igazából lenne újdonságuk, és mégsem érkeztek meg Berlinbe. Ezek közé tartozik mondjuk a Motorola, akik most már egy ideje pedzegetik, hogy meg fognak érkezni olyan G-szériás, tehát középkategóriás telefonok is, amik képesek a ReadyFor funkció használatára. Ez ugye az a motorolás technológia, aminek segítségével össze lehet kötni a számítógépet a telefonnal, és össze-vissza lehet mozgatni fájlokat, illetve ez arra is jó az a technológia, hogy akár vezeték nélkül is, hát gyakorlatilag kitükrözzük a mobilunk tartalmát egy nagyobb kijelzőre, és ez eddig jellemzően a csúcsmodellekben volt jelen, nem csak a Motorola egyébként, hanem a Samsung is a DeX megoldást, azt inkább a magasabbra árazott telefonokra teszi, de most a Motorola azt mondja, hogy a hardware már van olyan szinten, hogy egy középkategóriás készülék is meg tudja oldani ezt a fajta megoldást, de ezt nem itt az IFA-n mutatják be. Ugyanez vonatkozik a Sony-ra, akiknek küszöbön áll a Sony Xperia 5 Mark 5, vagy 5 Mark 5, vagy 5V5 bemutatója, ami egy kisméretű csúcskategóriás telefon lesz, és ezzel kapcsolatban ugye az az érdekesség, hogy hát egyrészt ugye nem lesznek itt az IFA-n, pedig a Sony azért majdnem, hogy minden évben itt volt eddig, hanem inkább az az érdekes, hogy a Sony-nál úgy érzik, hogy van tere még mindig annak, hogy kisméretben csúcskategóriás mobilt csináljanak, és rajtuk kívül ezt hát kvázi csak az Apple csinálja, illetve az Asus. Az Asus pedig ugye a Zenfone szériát, most már a Zenfone 8 óta, a 9-es is, meg a 10-es is, az annak a filozófiának a mentén készült el, hogy adjunk egy nagyon erős csúcskategóriás hardvert, jó kamerákat, jó kijelzőt, és mindezt tegyük bele egy apró készülékházba, mert ugye van egy elég hangos kisebbség az internetes fórumokon, ugye főleg a technológia oldalakon, akik mindig kiborulnak azon, hogyha egy csúcsmodell nagy, mert ők azt szeretnék, hogy egy kézzel is kezelhető legyen. És az Asus ugye ezt a szerintük létező piaci részt ezt már 3 évvel ezelőtt felfedezte, és akkor csináltam hogy ugye a Zenfone 8-ast. Most azóta már a Zenfone 10-esnél tartunk, de most felröppent egy olyan, hát első pillanatra elég hiteles forrásból származó információ, hogy az Asus kihátrál a Zenfone mögül, és a jövőben nem kívánnak ezzel foglalkozni, hanem kizárólag a másik szériájukkal akarnak előre haladni, ami ugye nem más, mint a ROG Phone, ami meg ugye a játékosoknak az a telefon, ez nagyon-nagyon népszerű egyébként, főleg az ázsiai térségben, de a Zenfone-ok azok nem nagyon hozzák a várakozásokat, és ezért aztán nem is nagyon lepődtünk meg azon, hogy esetleg az Asus úgy dönt, hogy kivonul ebből a szegmensből, de amint kijöttek ezek az információk, már másnap egy nagyon egyértelmű és nagyon sarkos sajtóközleményben az Asus sietett leszögezni, hogy erről szó nincsen, ők szeretnék megtartani a Zenfone szériát, lehet, hogy nem ebben a méretben, lehet, hogy nem ebben a formában, de a Zenfone az továbbra is velünk lesz. Igazából az a helyzet, hogy nincs nagyon sok alternatívája annak, aki kisméretben akar csúcsmodellt vásárolni mostanában, de hát ez már évek óta így van. És hát annak ellenére, hogy mindenki azt mondja, hogy hát ő nem szeretne nagy tepsi telefont, mégiscsak az a helyzet, hogy az Apple-ből is az iPhone 14 Pro Max-ok mennek a legjobban, a Samsungnál is az S23 Ultra fogy a legjobban, tehát ezek hatalmas tepsi méretű készülékek, és annak ellenére, hogy mennyien prüszkölnek a méretek miatt, mégiscsak vezetik az eladási listákat gyártókon és modelleken belül is. Szóval nem tudjuk, mi lesz az Asus-szal, de ők sincsenek itt Berlinben. Nincs itt a Xiaomi, ami azért furcsa, mert tavaly például nagyon nagy erőkkel voltak jelen, és a Xiaomi-nak egyébként is küszöbben áll egy bemutatója, mert hogy ugye a Xiaomi is 2 darab csúcs kategóriás bemutatót csinál egy évben, de valamikor tavasszal, valamikor a Barcelona Mobile World Congress környékén van a Xiaomi számozott csúcsmodelljének a bemutatója, ami ugye idén a 13-as volt, és valamikor ősszel szokott lenni ennek a kicsit átmódosított verziója, ami a T utótagot kapja, és ez ugye most a Xiaomi 13 T és a T Pro lehet, de ezeket sem hozzák Berlinbe most. Ugyanis a Xiaomi-nak lesz egy rendezvénye Berlinbe szeptember 25-én, aminek a keretében nagy valószínűséggel ezeket a mobilokat fogják bemutatni, és nem nagyon lehet érteni, hogy ők miért tették csupán 3 héttel későbbre, amikor megcsinálták volna a rendezvényt itt Berlinben, most, amikor az IFA kiállítás zajlik. A Huawei egyáltalán nem jött el a kiállításra, de nekik is lesz bejelentésük, méghozzá szeptember 14-én, ők ezt Barcelonában fogják tartani, ami szintén csak 2 hétnyi időről van a berlini kiállítástól, szóval ők is megcsinálták volna itt a helyszínen. A Nokia-nak szintén nem lesz semmilyen bejelentése, és nincsenek is jelen a kiállításon, tehát azt lehet látni, hogy a mobilos cégek eltűntek az IFA-ról. És ha az emberek kicsit utána néz a dolgoknak, akkor azt fogja tapasztalni, vagy azt fogja látni, hogy magát az egész IFA kiállítás a tavalyi évben hát az eddigi üzemeltető vagy jogtulajdonos eladta egy másik cégnek, és lehet, hogy ez a másik cég hát máshogy tárgyal le a kiáltókkal a megjelenésre való lehetőségeket, és ennek az az eredménye, hogy ezek a nagy, patinás, tényleg régóta a kiáltáson megjelenő vállalatok, ezek az idejében nincsenek itt, ellenben viszont rengeteg sok hát ilyen feltörekvő kínai márka van jelen, mint amilyen mondjuk az Ulefone, vagy a Blackview, vagy a Bluetti, tehát hogy sok-sok kisebb céget viszont megtalálunk a kiállításon, de ez hivatalosan szeptember 1-jén nyit, tehát még így az adás felvételét megelőzően nem nagyon tudtuk körbejárni a kiállítást, mert nem láttuk, hogy kik vannak itt, szóval valószínűleg a jövő héten fogjuk feldolgozni azt, hogy a IFA-n milyen újdonságokat mutattak be. De természetesen nem múlt el ez a hét sem anélkül, hogy be nem jelentettek volna valamit, meg ne érkeztek volna új telefonok. Nem mondom, hogy pezsgett a piac, de például megjelent a Huawei Mate 60 Pro. A Mate 60 Pro az azért egy érdekes telefon, mert ugye a Huawei-nek a Mate szériája volt mindig a csúcsmodell, akkor is, amikor a Huawei-t még nem sújtották szankciók, de ezt követően is a Huawei igyekezett úgy pozícionálni a terméket, hogy annak ellenére, hogy ugye a Google szolgáltatások nem voltak elérhetők rajta, és az 5G-t sem kapta meg, de ennek ellenére azért presztízs okokból mindig behozták az aktuális Mate készüléket Európába is. A Mate 60 Pro-t Kínában mutatták be, egy igazi csúcsmodellről van szó egyébként, egy fantasztikus kamerarendszerrel, AMOLED kijelzővel és egy új chipsettel, aminek az a neve, hogy HiSilicon Kirin 9000S nevű chip, és az a helyzet, hogy ez nem egy Qualcomm chip, nem is egy Samsung chip, hanem ez egy saját kínai fejlesztésű chip, amit az SMIC nevű kínai chipset gyártó készít el. És amikor ugye bevezetésre kerültek a szankciók a Huawei-el szemben, akkor mindenki azt gondolta, hogy ez persze a Google miatt egy nagyon jelentős érvágás a Huawei szempontjából, az 5G elvétele miatt szintén egy nagyon jelentős érvágás a Huawei szempontjából, de ami nekik ugye a legnagyobb probléma, hogy nem tudnak chipeket rendelni, és a HiSilicon Kirin szériájukat meg kell szakítsák, miközben ugye ezek évről évre egyre jobbak lettek, és nagyon úgy nézett ki, hogy néhány éven belül a HiSilicon megoldások utolérik a Qualcomm megoldásokat, de ugye azok alapvetően hát amerikai licenszek alapján készülő chipek voltak, és azzal, hogy ugye a licenszektől elesett a Huawei, ez a chip túra, vagy ez a chip kirándulás, ez kvázi véget ért. És most viszont mégis itt van megint egy HiSilicon Kirin 9000S nevű chip, ugyanis hát menet közben az elmúlt 3 évben a kínai chipsetgyártó, az SMIC igen sokat fejlődött, és ugye ennek a fejlődésnek mindig az a fokmérője, hogy milyen fejlett gyártás technológiával tudnak dolgozni, és azt mondják a HiSilicon Kirin 9000S-ről, hogy ez egy 5 nanométeres gyártás technológiai chip, amit hát egyelőre sem megerősíteni, sem megcáfolni ugye nem nagyon lehet, de egy picit azért vannak kételyek azzal kapcsolatban, hogy ez tényleg 5 nanométeres csíkszélességen készült el, mert a jelen ismereteink szerint az 5 nanométeres gyártás technológiával szükséges berendezések, tehát azok a gépek, amik ezt elő tudják állítani, azok szintén az embargó hatája alá esnek, és nem tudják beszerezni ezeket a gépeket. Viszont van 8 nanométerre már elértek saját erőből is, és hogyha egy picit átfazinolozzák a 80 méteres gépeket, akkor lehet egy olyan hibrid chipet készíteni, aminek bizonyos részei 8, mások meg 5 nanométeren készülnek, és akkor végül rá lehet mondani, hogy ez egy fejlett chip, de egyelőre ennyit tudunk az egészről, tehát nem tudjuk, hogy van-e benne 5G modell, nem tudjuk, hogy milyen órajelű processzor, nem tudjuk, hogy milyen magok dolgoznak benne, szóval egyelőre csak azt tudjuk, hogy ez egy SMIC fejlesztésű chip, és a Huawei csúcsmodell kapta meg. Ugyanakkor viszont az a nagy helyzet, hogy már most hivatalosan megmondta a Huawei, hogy bármennyire is ez a flagship termékük, bármennyire is ez a számukra az általuk gyártott legfejlettebb telefon aktuálisan, a Huawei Mate 60 Pro-t nem fogják hozni Kínán kívülre, tehát nem fog eljutni Európába, vagyis egyre inkább úgy néz ki, hogy a Huawei kezdi belátni és egyúttal feladni is azt, hogy hát Európában vagy Kínán kívül jelentős értelme lenne ezeknek a készülékeknek a forgalmazásának, mert mostanra már tényleg az a helyzet, hogy az európai fogyasztók nagyon nagy többsége tudja, hogy egy Huawei okostelefonnal kapcsolatban hát van némi teendője, hogyha a Google szolgáltatásokat is el szeretné érni, és egyáltalán nem olyan a történet, hogy kiveszem a dobozból és működik, mint bármilyen másik telefon, hanem el kell vele vesződni egy-két napot, mire sikerül mindent úgy beállítani, hogy hellyel közzel hozza azt a felhasználói élményt, mint amit egy olyan androidos telefon képes nyújtani, amin gyárilag fönn vannak a Google szolgáltatások. És ez a fajta ismerete az európai fogyasztóknak, hát alapvetően azért abban csúcsosodik ki, hogy amikor új telefont szeretnének vásárolni, akkor a Huawei már eszükbe sem jut, és ezért aztán nem nagyon van értelme Huawei telefonokat hozni Európába, és egyre inkább úgy tűnik, hogy Huawei is belátja ezt, de ez önmagában nincs probléma, mert hát nyilván alkalmazkodni kell egy adott piaci helyzetre, és a Huawei-nél is alkalmazkodnak ehhez, ők ugyanis egyre inkább fókuszálnak az európai piacon a hordozható és viselhető elektronikai berendezésekre, amiből ugye beletartoznak az órák és a karperecek, a headsetek, és hát hogyha kicsit a jövőbe tekintünk, akkor beletartozhatnak mondjuk például az okos szemüvegek is, noha egyelőre a Huawei ilyet még nem mutatott be. Kint van viszont az IFA kiállításon a TCL, ugye a TCL-t hát lehet ismerni a tévékről, illetve lehet arról ismerni, hogy a TCL-hez tartozik az Alcatel brand, amit jó sok évvel ezelőtt megvettek, és sokáig Alcatel néven jöttek a telefonok, de mostanában inkább TCL brand alatt dobják ki az érdekesebb vagy fejlettebb készülékeket, és ez most is így történik, ugyanis a TCL most néhány új telefonnal érkezett meg, a TCL 40 Next Paper és a TCL 45G Next Paper, ez a két új telefonjuk, amit ide Berlinbe hoznak, mind a kettőnél a Next Paper a lényeg, ezt úgy kell írni, hogy NTX Paper, és akkor végülis a Next Papernek tudjuk ejteni. És ez a két eszköz ez azért különleges, mert egy olyan kijelzőt kapott, ami merőben más, mint ami az összes többi telefonon és táblagépen megtalálható, mert gyakorlatilag a TCL fejlesztett egy olyan megjelenítőt, ami valahol félúton van, így az általunk ismert okostelefonos kijelzők, és az úgynevezett e-könyv olvasók vagy e-book olvasóknak az ilyen e-ink jellegű, tehát papírszerű kijelzője között, ami azt jelenti, hogy egyrészt ugye színes, úgy, mint bármi más kijelző, de nem ez az élén kirobbanó, túlszaturált színvilága van, hanem inkább egy ilyen papírszerű képet nyújt, ami ugye sokkal kellemesebb a szemnek, és sokkal inkább hát arra van optimalizálva, hogy a felhasználó ugye írott szöveget fogyasszon rajta. Ennek ellenére nyilván ugye a TCL-nek az a célja, hogy egy ilyen univerzális megoldást készítsen, vagyis egy olyan kijelzőt tudjon nyújtani, amit szoftveresen lehet úgy finom hangolni, hogyha az ember szöveget olvas rajta, akkor papírszerűvé válik, ha pedig mondjuk multimédiás tartalmat fogyaszt, mondjuk fotókat, videókat nézeget, akkor pedig hát hozza azt a szintet, amit egyébként elvárunk egy okostelefonos kijelzőtől. Na most ez a két telefon, ez most itt van az IFA-n, még egyelőre nem tudtuk őket megnézni, de Next Paper-es terméket már tudtunk tesztelni, ugyanis egy táblagépben már korábban megjelent ez a technológia, és az már járt nálunk az a berendezés, és az az általános véleményünk, hogy nagyon jó pofa ez a Next Paper technológia, tényleg van benne fantázia, de az első ilyen tablet, ami nálunk járt, annak azért voltak még gyermekbetegségei, például nem volt homogén a háttérvilágítás, a kép szélein kevésbé volt fényes a felület, mint a kép közepén, és azért nagyon pasztellesek voltak az árnyalatok, még akkor is, hogyha direkt abba az üzemmódba kapcsoltuk, ami tartalomfogyasztáshoz lett volna ideális, de hát nyilván ez egy első termék volt, eltelt azóta egy év, és ezért érdemes lesz megnéznünk majd, hogy ezek a Nextpaper-es, új generációs Nextpaper-es telefonok és táblagépek, ezek a mindennapok során mennyire lesznek használhatóak. Egy papíron egészen döbbenetes képességű csúcsmodellt mutatott be most a Realme, az a neve neki, hogy GT5, és hát felsorolási jelleggel azért itt elmondanánk, hogy mire képes ez a telefon. Van benne egy Snapdragon 8 Gen 2, ugye ez a legfrissebb, legerősebb Qualcomm chipset. Van egy óriási méretű gőzkamra, ami ugye hűtésért felel, egy 9 rétegű hűtőrendszerrel egybe vegyítve. Van 24 GB LPDDR5X-es rendszermemória, ami a leggyorsabb elérhető RAM. Van 1 TB-os UFS 4.0-as villámgyors tárhely. Van 240 wattos villámtöltés benne, ami egy 4600 mAh-es telepet táplál meg. A kijelző pedig egy Full HD felbontású AMOLED kijelző, amely 144 Hz-es frissítésre képes. Egy 50 megapixeles főkamera dolgozik hátul, ami egy Sony IMX890S szenzort kapott. Van hozzá optikai stabilizáció, 7-es Wi-Fi, Dolby Atmos és NFC, meg infravörös port is. És ezt az egészet belerakták egy ilyen nagyon futurisztikus, alapvetően szögletes formavilágú készülékházba, ami szemből csupa-csupa kijelző, egy darab kameraluk bontja csak meg a látványt. Hátulról pedig hát nem egy kamerasziget van rajta, hanem konkrétan a telefon hátapjának felső harmada az egy ilyen kamera installáció, és teljesen a széltől szélig elfoglalja a rendelkezés álló helyet, egy óriási vakuval és több szenzorral, szóval kívülről is, belülről is ez egy igen-igen durva csúcskészülék. Nyilván az a kérdés, hogy hát ez mikor lehet megvenni és mennyibe fog kerülni, és ezzel kapcsolatban viszont hát elég kéteséges a dolog, hogy egyáltalán ez megérkezik Európába. És ugye erről már sokat beszéltünk itt a szenzorban, ennek az az oka, hogy a Realme is ahhoz a BBKC csoporthoz tartozik, ahhoz Oppo is, és akik ugye jól összevesztek a Nokiával azért, mert nem voltak hajlandóak kifizetni az 5G szabadalmakat, ami miatt a Nokia bíróságra ment, és hát ugye először Németországban a bíróság azt mondta, hogy akkor innentől kezdve nem lehet árulni Oppo meg OnePlus telefonokat, aminek az lett az eredménye, hogy miután a németországi per az egy precedens értékű ítélet, és ezért várhatóan az összes többi EU-s tagállamban is ugyanez az ítélet születik, ezért a BBK megelőzte a problémát, és egyszerűen kivonultak Európából, és vitték a hátukon a Realme-t is, aminek ugye az az eredménye, hogy egyelőre most a Realme nem nagyon van jelen ebben a kontinensen, és amíg nem rendeződnek ezek az 5G-s dolgok, addig hát nem is nagyon fog tudni visszajönni. Elkezdett rendeződni az 5G-s dolog, mert a háttérben az Oppo megegyezett már az Ericssonnal másfajta 5G-s licenszeknek a igénybevételéről, és lehet, hogyha eznek kapcsán majd elkészülnek az első modellek, akkor visszatér a BBK Európába, hozza magával az összes márkáját, de hogy addig ez mennyire gyorsan zajlik le, és addig milyen telefonokat lehet majd venni tőlük az európai piacon, arra egyelőre nincsen válaszunk. Ennyi fért bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a Nothing Phone 2 tesztjével, maradjanak.